Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg szeretettel Isten igéjét úgy, amint azt egyházunk reformáció ünnepére az igehirdetés alapjául rendelt, megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében a negyedik fejezet, 5. versétől a 7. versig a következőképpen. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egyre gyakrabban kell látnunk azt, hogy a csomagolásnak a minősége nincsen összhangban a benne lévő tartalommal. Nem biztos, hogy a szép, fényes, csillogó csomagolás értékes dolgot takar. Persze mi most a mai Isten tiszteleten sokkal magasabb szintre megyünk az anyagi dolgoknál, és nem azzal fogunk foglalkozni, hogy melyik az a kenyér, melyik az a zöldség, melyik az a gyümölcs, amelyik sokkal értékesebb, habár külsőleg nem annyira tetszetős, hanem a lelki dolgokkal fogunk foglalkozni, de párhuzamosan átéljük ezeket a dolgokat, ezeknek a dolgoknak az igazságát az anyagi területen is. Azt tapasztalom, hogy legtöbb esetben az evangélium, az a nagy erő, az a lelki kincs, amiről Pál apostol beszél, hogy cserépedényekben van, az legtöbbször valóban cserépedényekben található, és a csomagolás az idős embert jelent, a csomagolás beteg embereket jelent, a csomagolás az nyomorult embereket, nagyon sokszor a legrászorultabb embereket jelenti. És a tapasztalatom az, hogy igen kivételes, amikor Istennek az evangéliuma, ez a nagy kincse, társadalmilag elismert, gazdag vagy magas pozíción helyet foglaló emberekben is megvan. Gondolhatunk arra is, hogy azok az emberek, akiket ünnepelni szoktunk, azok is a maguk idejében kevéssé voltak megbecsült emberek. Kevéssé voltak magas polcon lévő emberek. Ilyen volt Sztélo Gábor is. Nem volt megbecsült ember a maga korában, a maga egyházában sem. És Isten óriási erőt ajándékozott neki. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt az óriási erőt viszont ne magunknak, ne az embernek tulajdonítsuk. Ezért, amikor olyat olvasok, az evangélikus életben van egy olvasói cikk, hogyha valaki fogja olvasni, akkor majd emlékezni fog rá, Frankl Roberttől, ahol nem egészen érthető, hogy ő mit akar mondani, és írja azt, hogy hát szobor nem azért jár Sztélo Gábornak, mert ő iskolát alapított, ezért nem jár szobor, hanem az önfeláldozó életért, a gyermek mentésért jár szobor. Én viszont úgy gondolom, hogy embernek nem jár szobor. A szobor azért van, azért szükséges, hogy nekünk mondjon el valamit arról az erőről, amit az Isten ajándékozott Sztélo Gábornak. És minket erősítsen, minket indítson. Sohasem szabad, hogy az erőt egy embernek tulajdonítsuk. Pál azt mondja, ne magunknak, Krisztusnak, mi csak cserépedények vagyunk. Cserépedénybe volt csomagolva az evangélium Luther Márton esetében is. Tudjuk azt, gyakran elmondjuk ilyenkor, hogy ő, mint cserépedény keresztény ember, hogyan állt ki példaértékűen 1521-ben Worms-ban a birodalmi gyűlés előtt, mondván azt, hogy nem tanácsos az embernek a saját lelkiismerete ellen tenni, és Isten igéje ellen tenni, és hogyha nem győzik meg őt észérvekkel vagy a Bibliából, akkor ő nem hajlandó visszavonni semmit, itt áll, és másképp nem tehet. Isten őt úgy segélye. Következménye lett ennek a döntésnek az, hogy birodalmi átokkal sújtották, ami megint csak arról szólt, hogy cserépedény élete még inkább törékenyé vált, hiszen bárki bárhol rátalált, megölhette volna büntetlenül. Tudjuk, hogy ezért raboltatta el Bölcs Frigyes, és vitette Warburg várába egy átmeneti időszakra. És aztán szintén a reformációnak a cserép edényekbe való burkolását jelenti az, hogy hogyan győzött aztán végül is a reformáció ugye 1530-ban Augsburgban, ahol ugye az ágostai hitvallást elfogadták, csak úgy győzhetett, hogy a cserépedény életű választó fejedelmek ugye mind egytől egyig kiálltak 5. Károly császár előtt, az evangélium ügye mellett. Megtagadták azt, hogy misére mennek vele áldozni, és leborultak mindannyian előtte. Ha úgy gondolja a császár, leüttetheti a fejüket. De ők az evangéliumtól el nem térnek. És aztán szintén a cserépedény életünket mutatja az, amikor Luther Márton 1546-ban meghalt, és ugye a kezében találják azt a papírdarabot, amire azt írta rá, hogy koldusok vagyunk, és bizony azok is maradunk. Cserépedény életűek vagyunk mi is, és ehhez tartozik az, hogy tanuljuk meg elfogadni mindazt, amit Isten szeretne a mi cserépedény testünkkel tenni. Biblia órán beszélgettünk ugye arról, hogy hogyan jutott el valaki odáig, hogy azt mondja, hogy Istenem, én eddig úgy gondoltam, hogy te vagy az én szolgám, mert téged szólítottalak meg mindig, amikor beteg voltam, bajban voltam, úgy gondoltam, hogy neked kell ugrani, és most rájöttem, hogy én vagyok a te szolgád, és ezért neked adom az én testemet, vidd az én testemet, vigyél engem, ha úgy gondolod, Afrikába, misszióba, vagy ha úgy gondolod, tégy engem betegágyba, rákosan, vagy ha úgy gondolod, vigyél el Tibetbe az örömhírrel, vagy úgy gondolod, vakítsd meg az én szememet, bármit tehetsz most már az én testemmel, mert most már mi örökre összetartozunk. Ezt jelenti az, amikor Luther Márton is így imádkozik, hogy én magamat, testemet és lelkemet és mindenemet a kezedbe ajánlom. Bármit tehetsz velem, vagy bármit tehet, gondolhatunk az erősváromi Istenünk énekre, a végére, bármit tehet velünk az ördög, bárhogyan ugrálhat, vagy károsíthat, bármit tehet, mit ér az neki? A menny miénk örökre. Az örök kincs, ami benne van ebben a cserépedény életben, az örökké a miénk. Jézus élete is cserépedény élet volt. Most a ifjúsági bibliaórán a hajléktalanságról beszélgettünk a gyerekekkel, és megkérdeztem tőlük, hogy tudják-e, hogy a Bibliában volt-e hajléktalan. Hát nagyon csodálkoztak, amikor elmondtam, hogy hát Jézus volt a hajléktalan. Hiszen neki nem volt ugye hová lehajtani a fejét. Nem volt egy barlang, nem volt egy fészek, ahogyan ugye mondja. Rókáknak barlangjuk van, madaraknak fészük, de az emberfiának nincs hová lehajtani a fejét. Cserép edény életben jött el az Isten országa közénk benne. És milyen érdekes, hogy ebben a szerény csomagolásban a legtöbbet kaptuk. Voltak Jézusnál sokkal befolyásosabb emberek, de azokat már régen elfelejtettük. Jézus befolyása viszont az egész világra a legnagyobb. Pedig egy hajléktalan volt. Igaz, hogy az Isten fia. És ő maga tanítja azt, hogy a legrászorultabbakban találkozhatunk ő vele, és ez így igaz, ahogyan az elején elmondtam. A legrászorultabbakban, a legtörékenyebb életűekben találkozhatunk leggyakrabban az evangéliummal. Mi az, ami tehát a legnagyobb befolyást teszi az életünkre? Mi az, ami a leginkább elősegíti a fejlődést ezen a világon és a mi életünkben? Van, aki úgy gondolja, hogy a gazdaságnak a fejlődése. Van, aki úgy gondolja, majdnem mindenki így gondolja, hiszen erről szól állandóan a TV, rádió, hogyan kell a gazdaságot fejleszteni, a fogyasztást növelni, és így tovább. Egy szociológust kérdeztek meg a diákjai, hogy igaz-e, hogy a szabad verseny és a konkurencia a legjobb teljesítményre készíti az embert. A szociológus így felelt nekik, ellenkezőleg a legrosszabb tulajdonságaikat hozza ki belőlük, a gyűlöletet. Gyűlöletet? Minek a gyűlöletét hozza elő a szabad verseny, a konkurencia? Ezt mondta a szociológus, önmaguk gyűlöletét. Mert már nem ők maguk határozzák meg azt, hogy mit tesznek, mit döntenek, hanem minden egyes döntésükkel, minden egyes szavukkal a konkurenciára reagálnak. Nem azt teszik, amit ők akarnak, hanem amit a verseny diktál. És ez pedig az öngyűlöletnek a legrettenetesebb formája. No, de hát a szabad verseny, mondják a diákok, az biztosítja a haladást, akkor ez azt jelenti, hogy adjuk fel a haladást? Ez szerint, a szociológus szerint viszont másképp van, mert az egyetlen igazi haladás csak a szeretet biztosítja. Az egyetlen változás, amelyre törekedni érdemes, a szívekben történő változás. Arra is akar tehát bennünket ez az ige indítani, hogy kezdjük el szeretni végre cserép edény önmagunkat. Kezdjük el végre elfogadni azt, hogy belénk törékeny cserép edényekbe az Isten mindennél többet rakott bele. Mindennél többet. A világban tapasztalható konkurencia és szabad verseny viszont egészen másról szól. Az nem a haladást szolgálja. Az egyes embereknek a meggazdagodását szolgálja. A lényeg viszont, amire nekünk kell figyelni, hogy ez a belső változás szolgálja a mi személyes életünkben az előrehaladást, és a szűkebb társadalmi helyzetünkben, meg egyházunkban is az előrehaladást. Ez a belső változás fogja elősegíteni, hogyha tudjuk, hogy mi cserépedények vagyunk, törékenyek vagyunk, de mindennél több van bennünk, mert az Isten helyezte belénk az evangéliumnak az öröm hírét, üzenetét. Éppen ezért nem a cserépedényeknek a foltozgatása van előtérben most már, mint ahogyan minden téren, minden területen, hogy a cserépedények foltozgatása van előtérben, mivel kenegessük, mivel gyógyítgassuk, mivel tápláljuk, etessük, vitaminozzuk, stb. Hanem ehelyett a belbecsnek az életben tartása a legeslegfontosabb célunk. Erre szeretnék egy példát elmondani befejezésül. Éppen evangélikus internetes fórumon azon keseregtünk többek, hogy már megint egy egyház részünk, a svéd egyház részünk teljesen lelépett az evangéliumi vonalról, hiszen már ők is megszavazták azt iszonyú nagy többséggel, hogy homoszexuális párokat meg lehet áldani az Isten házában. Hát ez nem reformáció, ez deformáció. És hát éppen ezen keseregtünk, amikor egy agrármérnök testvérünk mondja, hogy hát ő szeretne egy kedves történettel hozzászólni a témához, hogy lássuk, hogy Istennek van hatalma arra, hogy mégis az evangélium győzedelmeskedjen. Mondja, hogy hát sokszor látjuk, hogy európai államokban templomokból szállodát, koncerttermet, éttermet, divatszalon csinálnak. És innen már csak egy picike lépés, hogy az egyház is behódol, és ilyen lépéseket tesz, mint amit most a svéd egyház. De azt mondja, hol vannak azok a nyugatiak, akiknek ez nem tetszik. Nyáron, így ír, hittanos csoporttal Nagybörzsönyben voltunk egy hetet. Évek óta járunk oda, vissza, szembe tűnő, hogy a házak, amelyekből kihaltak az öregek, szinte luxus módon vannak felújítva. Egy szép nagy holland közösség él és gyarapszik Nagybörzsönyben. Ugyan jószerivel csak nyugdíjasok telepszenek le ott, de nyáron jönnek hozzájuk a gyerekek, unokák. S mit tesz e már körülbelül 80 fős közösség vasárnaponként? Templomba jár. Az evangélikus templomba. Hollandul beszélő, egyébként magyar származású nyugdíjas papot hozattak maguknak, és békésen éldegélnek a festőjén gyönyörű magyar faluban. Éppen mikor ott voltunk azon a héten, egy keddi napon nagy ünnepük volt a hollandoknak. Egy oszlopos gyülekezeti tagjuk férje pont a 80. születésnapján megkeresztelkedett. Az Úrnak adta hátra lévő éveit. Nem lehetett száraz szemekkel nézni, ahogy a bácsi ott térdel az Úr oltára előtt. Szóval, testvérek, ha a gonosz csatákat nyerhet is, a végső győzelem mégsem lehet az övé, mint tudjuk. Fejezi be. Mint tudjuk. Tudjuk mi is. És soha el ne felejtsük. Amikor valaki 80 éves korában dönt így, az valami nagyon komoly döntés. Hiszen akkor már nem viccel az ember. Hiszen tudjuk, hogy mennyire nehezen változtat az ember. 80 éves korban dönteni Jézus mellett és változtatni, óriási dolog, és tényleg nem lehet száraz szemekkel végignézni. Hittanosoknak is szoktuk mondani, hogy ha úgy gondolják, hogy szeretnének dönteni Jézus mellett, vagy hogyha valaki otthon imádkozott és döntött Jézus mellett, akkor mondja el, hogy tudjunk mi is róla. Erre szeretnék biztatni mindenkit. Hogyha úgy gondolja, hogy valami megváltozott benne, megújult a hitélete, akkor mondja el, hiszen egymás hite által épülünk. És nagyon nagy öröm mindig, amikor idős testvérek is elmondják azt, visszajelzik azt, hogy mi az, ami számukra sokat jelentett az Isten igéjéből. Mert ez az örök kincsünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, Te nagy vagy, mindenkinél hatalmasabb, bármilyen módon próbál a gonoszt terjeszkedni, bármilyen módon próbál belefészkelni társadalmunkba, egyházunkba, Te mégis nagyobb vagy mindenkinél. És köszönjük Neked, hogy a mi cserépedény életünkbe, amely olyan sok tekintetben meggyengült már, megromlott, megroskadt, helyezted bele az örök evangéliumot. Kérünk Téged, hogy ha tapasztaljuk evangéliumod erejét, akkor azt sohasem magunknak tulajdonítsuk, hanem Neked adjunk hálát. És add, hogy tovább is adjuk, mint ahogyan reformátor őseink tovább adták az evangéliumot életük kockázatásával is. Így segíts bennünket, hogy ez a belső megújulás a szeretet által újítsa meg emberi közösségeinket és minket magunkat. Amen.